ne feledkezz meg a Partizánról.
Adód 1%-ával támogasd munkánkat, hogy teret adhassunk a fontos ügyeknek.
Ahhoz, hogy tovább folytathassuk kulturális missziónkat, rád is szükség van.
Támogasd adód 1%-ával a Partizán alapítványt.
Minden információt megtalálsz a leírásban.
Sziasztok, ez itt a Partizán Filmklub podcastjének 8. adása. Chantal Akerman két filmjéről, a Szót ne vill, Robbanst fel a városom és a Zsötűjél el, Én te ő című filmekről fogunk beszélgetni. Ebben a podcastben mindig a Partizán Filmklubon vetített filmekről beszélgetünk, a filmklub szervezői Petri Lukács Simon és én Babos Anna, és mindig van egy meghívott vendégünk is, aki ezúttal Kürti Emese, kutató művészettörténész.
Sziasztok!
Sziasztok! Igen, és talán mielőtt belemelegednénk a beszélgetésbe, annyit szeretnék elmondani erről a két filmről, hogy ugye ezt a Partizánban a szabadidő filmcikluson belül vetítjük, és azért ezt a két filmet választottuk Akermantól. Egyrészt egy nagyon fontos alkotó így a filmklub szellemiségét illetően is, másrészt pedig azzal akartunk egy kicsit foglalkozni, hogy a szabadidőben mi történik az otthon tereivel, hogy hogyan lehet az otthon tereit, mint például a konyha vagy a hálószoba felszabadítani azok alól az asszociációk alól, amik a nőkre ilyen elnyomó elvárásokként nehezednek, és erre egy ilyen érdekes példának tartottuk Akermannak ezt a két filmjét, plusz talán még azért is választottuk ebből a nagyon gazdag és sokféle életműből ezt a két korai filmet, mert ezt az életművet leginkább a Jean Dielman című film alapján szokás nyitogatni, és talán ez egy olyan szűrőt ad ehhez a, még egyszer mondom, tényleg nagyon szerteágazó életműhöz, ami beeskatujázza, vagy bekorlátozza a látóteret, látóterünket.
Hozzád fordulnánk Emese, hogy ugye azért is hívtunk a beszélgetésben, mert Ladik Katalin életművével is foglalkozol többek között, és mondtad, hogy számodra érdekes volt bizonyos kapcsolatokat felfedezni a két alkotó között, és egyrészt csak így érdekelne, hogy minden aztán részletesebb kifejtés előtt csak így megosztanád, hogy milyen tapasztalat volt látni ezt a két Akerman filmet, és hogy mik voltak azok a párhuzamok, amiket felfedeztél.
Hát igazából végül három Akerman film lett belőle, mert annyira föllelkesedtem, hogy megnéztem az első kettőt, és aztán megnéztem a Jean Dielmant is, amely felől nézni szeretnétek az első két számomra sokkal experimentálisabbnak tűnő filmet.
Bocsánat, csak hogy pont ezt mondtam, hogy úgy szokás nézni, vagy hogy a felől a film felől szokás az életműre nézni, de hogy pont azért választottuk ezt a két filmet, hogy most így megpróbáljuk ezt így kicsit ellensúlyozni.
Igen, vagy, pont ezt szeretném mondani. Hogy kinyílt bennem ez az érdeklődés, és emiatt megnéztem a harmadik filmet is, hogy egyrészt, hogy nyilván, hogy legyen egy teljesebb képem erről az életműről, ami azzal a konklúzióval járt tulajdonképp, tehát a korai két korai film az, ami számomra experimentális szempontból sokkal inkább értékelhető, értelmezhető, és sokkal inkább kapcsolható ahhoz a 68 körül induló generációhoz, amely számára a legfontosabb tét a női beszédmód megalkotása volt, és ez nem csupán Ladik Katalin számára volt kulcskérdés, hanem más művészek, női művészek számára is, akik akár a vizuális kultúra, akár a film felől érkeztek, vagy a éppenséggel a költészettel, az úgynevezett női írásmóddal, vagy a francia, a kortárs francia feminista szerzők ezt a fogalmat használták. Tehát, hogy számomra az experimentális gondolkodásmód, experimentális és performatív nyelv megjelenése a filmben volt az, ami borzasztó érdekes, és ami túlmutat tulajdonképpen a filmen, mert nagyon jól be tudtam ágyazni például az olyan művészeti hagyományokba, mint a Fluxus, ami ugye 62 körül indult, és én azt gondolom, hogy ez az első, ugye azt hiszem 68-ban készült film, voltaképpen egy Fluxus event sorozatként is értelmezhető akár. Ilyen módon egy képzőművészeti korpuszban is el tudnám helyezni, ott is megtalálható lenne ennek a helye. Tehát nagyon egyszerű partitúrákat megvalósító eseménysorozatok kombinációjából vagy láncolatából áll ez az egész film az én olvasatomban. De a lényeg az mégiscsak az, hogy 68 után megjelenik ez az elképesztő igény a nőkben, a saját nyelv, a saját gondolkodásmód különböző manifestációjára, és az addig Katalin, aki Jugoszláviában született, és Magyarországon is, Jugoszláviában is aktív volt, és aktív a mai napig, 82 évesen is. Ő egy nagyon fontos szereplője ennek a korszaknak, ennek a generációnak, és aki a performanszaival, a saját test használatával, a művészetének az intermediális jellegével hát hozott egészen radikálisan újat ebbe a korábbi maszkulin működésmódba, tulajdonképp hasonlóan ahhoz, mint ahogy az Ackermann Godard nyomán hozott egy női látásmódot és gondolkodást a filmes kultúrába.
Ezt jó, hogy mondod, vagy ezt szerintem így érdekes lehet kiemelni, hogy Godard nyomán, mert hogy Ackermann sok filmet nézett, ami viszonylag kevéssé kavarta föl, és eleinte inkább az írás érdekelte, de aztán, amikor látta Godard Bolond Piero című filmjét, akkor megérezte a filmnek a forradalmi, romboló erejét. Ennek hatására is kezdett el a filmkészítéssel foglalkozni. És akkor most csak gyorsan összefoglalnám szerintem, hogy miről szól az első film, hogy akkor így el is kezdhessünk, akár így ezen keresztül kicsit mélyebben beszélni, hogy mi ez az esztétika, amit elkezd kidolgozni. Mielőtt ebbe belemennék, megkérhetlek arra, vagy szerintetek nem szükséges, hogy a Fluxust egy mondattal összefoglaljuk, hogy micsoda?
Jó, tehát a Fluxus az 50-es évek végén, körülbelül 58 körül től induló zenei, művészeti, performatív irányzat, amelyet elsősorban John Cage New York-i köréhez szokás kapcsolni, és amely a szöveges minimalizmust kombinálja egy performatív gesztussal, tehát olyan egészen rövid szöveges instrukciók megvalósításával foglalkozik, amely bárki számára kivitelezhető. Tehát egyfajta demokratizálásáról van szó a művészetnek, a leegyszerűsítéséről egy korábbi elitista művészet felfogással szemben, ami lehet egészen egyszerű dolog, mint az Ackermann filmjeiben is, például tégy föl egy vödör vizet, és nem tudom, hallgasd a víz csöpögését, vagy mosd meg az arcod, vagy nem tudom, húzza fejedre egy lábost, és nem tudom, püföld egy fakanállal. Tehát, hogy a gesztusoknak az egészen minimalista megvalósulásáról van szó.
Köszönöm. És igen, és ahogy Emese is mondta, ezt a filmet, a Sotmaville című filmet 1968-ban rendezte Ackermann, azután, hogy pár hétig járt egy filmiskolába, ahol úgy érezte, hogy nem veszik igazán komolyan, és azért gyorsan ott is hagyta. Elment a tőzsdére dolgozni, hogy ott megkeresesse azt a pénzt, amiből elkészíti, nyilván nagyon minimális költségvetésből, egy négy főstábbal, brüsszeli lakásában, kevés eszközzel azt a filmet, amelynek ő a főszereplője is. Egy lány, aki hazatér a lakásába, és elkezd a konyhában főzni, enni, fölmosni, egyre kevésbé rendeltetésszerűen használja a körülötte lévő tárgyakat, cipőpasztával bekenni először a cipőjét, aztán már a lábát is feketére festi, és akkor ez ott ér véget, vagy abba eszkalálódik ez a folyamat, hogy aztán fölrobbantja magát és a városát. És azért választottuk azt hiszem ezt a filmet, amellett, hogy ez az első filmje, mert egészen lenyűgöző számomra az, hogy valaki 18 évesen úgy kezdi el a karrierjét, hogy ennyire egyértelművé teszi egy ilyen gesztussal a meg nem alkuvást, vagy hogy ennyire megalapozza annak, ennyire megteremti a terepét annak, hogy valami újat kezdjen, az önmegsemmisítésből kiindulva az alkotás felé. Ezt ilyen nagyon nagyszabásúnak tartom, és persze nem olyan kiszámított még ez az esztétika, mint a későbbi filmekben, és nem olyan rendszerezett, mint később, de valahogy én pont ebben érzem az erejét, vagy pont ettől tartom ilyen nagyon lehengerlőnek.
Nagyon izgalmas egy egész életművet afelől nézni, hogy az önmegsemmisítéssel, egy cezúrával kezdődik. Azt is fontosnak tartom, hogy az, hogy ezt 18 évesen csinálta, az nem csak abban az értelemben lenyűgöző, hogy valaki milyen fiatalon, milyen magas rendű és komplex esztétikai gondolkodásra képes, szóval nem egy ilyen sportértékként emlegetjük ezt, azt hiszem, hanem például ennek van egy olyan szimbolikus tartalma is, hogy tulajdonképpen a felnőtté válás ilyen értelemben dátumhoz vagy időpillanathoz kötött mozzanatakor dolgoz ki egy pszichoanalitikus modellre valamilyen formát. A halál ösztönnek a fölülkerekedése, az egy kielégülés módján megy végbe. Az egész film ritmusának, nem csak a képi ritmusának, hanem annak a ritmusnak is, amit a hangsávra dolgoz ki Ackermann, annak a hümmögés és kicsit ilyen tébolyító, vagy ilyen megbomlott lelkiállapotra, vagy mentális állapotra emlékeztető éneklés, amit művel, annak a fokozódása, és ahogy mondod is, az egyre kevésbé rendeltetésszerűen használt elemek sokasodása és felgyülemlése, nek a robbanásszerű megsemmisülés aztán a végén, miközben ugye azt írja fel a tükörre, hogy most mindennek vége, de hogy mégis egy valamilyen fokú örömszerzésnek is tűnik, egy valamilyen fokú extázisnak is tűnik. Ha más szempontból nem, akkor önmaga felismerésének az extázisa, vagy a képességei kipróbálásának az önkívülete. Ha hiszünk abban, hogy lehet szerzőkre szerzőként tekinteni, és nem csak mondjuk egy hálózatban elhelyezni őket, vagy egy mezőben elhelyezni őket, és életműveket életművekként vizsgálni, akkor ez egy iszonyú gazdag táptalajt ad az Ackermann elemzéséhez, és nyilván a szabadidő felőli elemzéséhez is. Nem csak feltétlenül a film ilyen értelemben vett formája, hanem például az elkészülésének a körülményei is, az a szükségszerűség, hogy neki nem csak mondjuk a női szerepek konvencióitól, hanem a filmgyártás, meg a filmiskola konvencióitól is meg kell szabadítania magát, és azt hiszem, hogy a filmklubra általában is jellemző, hogy nagyon szeretjük az olyan filmeket, amik valamilyen szükségszerűségből sarjadnak ki.
Hát a szükségszerűséget említed, akkor én a történelmi szükségszerűséget is behoznám ide, mert attól nehéz elvonatkoztatni, hogy ez a film 68-ban készült. És szerintem ez a düh, és ez az energia, ami ebben a filmben benne van, az nem leválasztható arról, hogy mi történt a világban 1968-ban, konkrétan Franciaországban, de Kelet-Európában is. A csehszlovák megszállásra gondolok elsősorban, ami teljesen felforgatta keleten és nyugaton a politikai gondolkodást, a baloldali gondolkozáshoz való viszonyulást, a marxizmushoz való viszonyulást, tehát hogy sokféle düh, a generációs dühöket felhajtotta, illetve ez a meglévő generációs düh hajtotta föl ezeket a forradalmi energiákat. Tehát én azt gondolom, hogy ez mind benne van ebben a filmben, ami azt is jelenti, hogy valamennyire szóba kell hoznunk ezt a bizonyos statementjét a másodgenerációs feministáknak, hogy depersonal is political, tehát hogy nem lehet ezeket a női egzisztenciához kapcsolódó kríziseket pusztán egyéni kríziseknek tekinteni, hiszen mindig van mögötte egy társadalmi ok, vagy összefüggés háló, ami ezt táplálja és magyarázza, és ezzel összefüggésben a magán teret is, tulajdonképpen a láthatatlan munka terének a szétrombolásaként, vagy lerombolásaként tudom látni ebben a filmben. Tehát, hogy hogy ezeket a konyhai eszközöket szétdobálja a padlón, vízzel önti föl, és használhatatlaná teszi azt a teret, ami a női munka megszentelt tere, zárkája és kínzókamrája tud lenni, hogyha nem önkéntesen zajlik benne ez a főzéshez és az önellátáshoz és a család ellátásához kapcsolódó tevékenység, tehát nagyon könnyen tud ebbe átfordulni. Úgyhogy ennek egy ilyen több irányú szimbolikus vonatkozása is van.
Emellett azt is egy nagyon jellegzetes vonásának tartom az Ackerman filmeknek, és ez talán tovább is vezethet a Zsötűlel ismertetéséhez, hogy azok a társadalomkritikák, amik valamilyen formát kapnak a munkáiban, azok sosem valamilyen egy az egyes ilyen reprezentációs megfeleltethetőséggel bontakoznak ki. Tehát, hogy ezzel csak azt akarom, ezzel egyáltalán nem azt akarom, hogy ezek ne lennének bennük, vagy ne lennének nagyon markánsak bennük, csak hogy például a konyha ilyen jellegű szubverziója, vagy ezeknek az önföntartó, vagy családföntartó munkáknak az esztétizálása, az esztétizálás maga, meg a performance maga, az, hát most ezeket így nem összehasonlítani akarom, hogy melyik a fontosabb, csak hogy ez ugyanolyan jelentőséggel bír, mint a kritika megfogalmazása, és hogy ez szerintem a felől is érdekes, ahogy te is összehoztad a Fluxussal, meg Anna, te pedig mondtad, hogy eleinte vagy eredetileg írással akart foglalkozni, tehát hogy a különböző médiumok, meg különböző nyelvek összehozatala, csak kifejezem mindezt performance-ban, hogy abban milyen szerepet játszik a hang, a Szótmávilben, amiben nincsen szöveg, értelmes fogalmi nyelv nélküli hang, és aztán később milyen szerepet játszik a narráció, vagy milyen szerepet játszanak a képzőművészeti motivumok. És ezt csak azért mondom, mert a Zsötűlelben, a második filmben vetítettünk, szintén valami ilyesmi érhető tetten, azt hiszem, ez egy háromosztatú film, három fejezetből áll, és önmagában már ez hordoz magában egy másik nagyon fontos hatást, ami érte Ackermant a Godard-féle forradalmi destrukción túl, ami pedig az amerikai avantgárd, a New York-i Anthology Film Archives-hoz köthető közeg, strukturalista vagy absztrakt filmjei, különösképp Andy Warhol és Michael Snow munkái, amelyek nagyon sok minden elmondható, és most nem akarok ebből aztán belemenni, de hogy bizonyosan nagyon szigorúak, nagyon szerkesztettek, és a reprezentáció kritikáját többek között úgy viszik véghez, hogy kvázi a helyet, amit megmutatnak, mondjuk Michael Snow esetében egy quebeci kanadai tájképet, a helyet, amit megmutatnak, a megmutatás programozott, kiszámított, speciálisan csak a film szalagon és a vetítőben és a kamerában megtörténhető módjára fókuszálnak. És Zsötűlel szerkezete is ezért olyan domináns, tulajdonképpen dominánsabb, mint kvázi a belőle kiolvasható ilyen elsődleges szociológiai tartalom, azt hiszem, mert ennek valami film specifikusnak kell lennie ahhoz, hogy maga a kifejezésmód is ugyanolyan szabaddá váljon, mint amilyen szabaddá ennek a personának, vagy nőnek, vagy karakternek, vagy rendezőnek válnia kell a munka közben. Szóval arról szól ez a film, ha ilyet lehet mondani egyáltalán, hogy az első harmadában megint csak Chantal Ackerman, 6 évvel idősebb, én már 24 éves Chantal Ackerman által játszott nő, egy szobában, mondjuk egy hálószobában van, amit fokozatosan kiürít, fokozatosan kvázi tönkretesz, nem úgy, mint a konyhát, a Szótmávilben, de kivonszolja belőle a bútorokat, átrendezi őket, és ezzel párhuzamosan magát is destruálja, az önfenntartást a saját ártalmára végzi el valahogy, folyamatosan cukrot zabál, és az egyetlen tárgy, amit benne hagy a szobában, az egy matrac, amin fekve különböző kompozícióba rendez leveleket, amiket ír, és az, hogy ezen a matracon van, és az, ahogy ezen a matracon változtatja a saját testét, azt, hogy mennyire van felöltözve, vagy ahogy levetkőzik, mennyire takarja be magát a ruháival, az egyrészt önmagában is behozza nagyon izgalmasan számomra a passzivitás és az aktivitás, vagy az alkotóenergia és az önrombolás ambivalenciáját. Másrészt rávilágít erre a reduktív strukturalista gondolkodásra, ami nagyon kevés elemből és nagyon kevés elem kombinációjából épít föl valamit. Aztán a második fejezetében a filmnek egy kamionsofőr mellé szegődik, akivel nagyon speciális a viszonya, vagy nagyon speciális, hogy ebben a helyzetben tulajdonképpen ki ez a női karakter, vagy mit csinál, ezt mi remélem megbeszéljük hosszabban, de olyan értemben ez egy klasszikusabb fejezet, hogy kvázi itt egy más filmben is a helyét megálló monológba bocsátkozik ez a kamionsofőr, és a szexuális élményeiről beszél. Aztán a harmadik fejezetben ez a nő, Ackerman alakja, megérkezik valakihez, akiről feltételezhetjük, hogy a szerelme, Claire.
Ugye mindkét filmben Ackermant látjuk a főszerepben, és szerintem érdekes egy picit arról beszélni, hogy amikor őt nézzük, akkor mit látunk, mert nyilvánvalóvá teszi, amikor ezekről a filmekről beszél, hogy itt ő szerepet játszik, tehát itt egy eljátsza egy lánynak a szerepét, miközben kivonhatatlan ennek a lánynak a karakteréből legalábbis számomra az, hogy ő a rendező, tehát, hogy itt, amikor ezt a lányt nézem, akkor én itt egy rendezőt látok. Vagy főleg a, mondjuk a Zsötűillelben, vagy a második ilyen szekvenciában nagyon dominánsá válik, amikor ezzel a kamionsofőrrel együtt látjuk őket, hogy valami olyan hatalom van az Ackerman jelenlétében, amit csak egy rendezőnél lehet, vagy hogy valahogy a megjelenésével nekem így azt szavatolja, hogy itt csak az történhet meg, amit ő szeret. Vagy itt ő dönt a felett, hogy ebben a közegben mi történik. De nyilván akár az első jelenetben is, ugye, ahol azt látjuk, hogy folyamatosan a kamerában néz, nagyon egyértelművé teszi azt, hogy ő tudja, hogy itt a kamera is jelen van, a kamera is nézi őt, miközben mindegy az, hogy kintről nézik, annak meg nincs tudatában, vagy csak lassabban jön rá, de hogy, tehát, hogy van ez a szint, hogy van a szerep szintje, van az a szint, hogy így az Ackermant látjuk rendezőként, és közben még talán az is van, hogy az Ackerman teljesen az alkotásnak a metaforájává válik, tehát, hogy valahogy amikor ezt a karaktert elkezdenénk elemezni, vagy amikor felteszünk erről a karakterről kérdéseket, és ezeket megválaszoljuk, akkor azzal egyúttal valahogy a film szerkezetéről is, meg az alkotásnak a mikéntjéről is felteszünk kérdéseket, és megválaszoljuk. Tehát, hogy valahogy van egy ilyen nagyon furcsa szintezettség abban, ahogy ő jelen van ebben a filmben.
Igen, szerintem nagyon fontos, hogy ő egyszerre van jelen aktorként, és van egy saját maga által reflektált jelen valósága. És ezt a kettősséget én a Ladik Katinál is több ponton érzékelem, és arra asszociáltam, amiközben beszéltél, hogy van egy nagyon érdekes performance, aminek az a címe, hogy Sikoltozójuk, amikor ő egy installációt épített maga köré, egy újságokkal kitapétázott teret, amelybe bezárta magát, és egy egészen pici lukat hagyott a nézők számára, azért, hogy az ott lebonyolított performatív akcióit megfigyelhessék. Tehát ő leborotválta az arcát, mindenféle apró gesztusokat hajtott végre, felolvasta a verseit, és ezt mind kívülről lehetett követni, tehát hogy a voyeurségnek, a megfigyelésnek egy ilyen speciális helyzetét hozta létre, ami hát nagyon hasonló ahhoz, mint ahogyan a kamera szem működik. Vagy akkor, amikor például egy fotóperformance csinált, a Black Shave Point című fotóperformance-át, ami viszont közönség nélkül zajlott, az még erősebben közelít ehhez a kamera jelenléthez és megfigyeléshez, amikor egy ilyen negatív striptease-t bonyolított le, ugyanis a Katinál az írtó fontos, hogy a saját testét, mint hangszert, mint tárgyasított médiumát a művészetnek kezdte el használni a 60-as évek végétől, 69-70-től, és ez nagyfokú mesztelenséggel járt. Nagyon erős provokáció volt abban a közegben. Elő el is nyerte aztán a sajtó bizonyos részéről a mesztelen költőnő stigmáját, ami azért az ő életét végigkísérte negatív értelemben is. Tehát, hogy erre való reflexióképpen hajtotta végre ezt a fotóperformanszot, amikor elkezd levetkőzni, tulajdonképp végig felöltözve marad, és egy ilyen androgün állapotot próbál előidézni, tehát hogy kizárja belőle tulajdonképp a szexualitást, ami hát végig kísérte az életét, és egy folyamatosan egy nehéz helyzetbe hozta. Egyfajta ütköző zóna volt ez mindig a külvilággal az ő esetében, és sok más nő esetében is nyilvánvalóan, de hogy ez is, ez a fotóperformance is ugyanennek a megfigyeltségnek is, megfigyelésnek való kettősségéről mond valamit.
Hát igen, és mondjuk a Zsötőjelben szerintem az egy ilyen érdekes feszültség, ami az első epizód és a második epizód között van, amikor, vagy azt hiszem, hogy azt ilyen talán érdekes végig gondolni, hogy a két epizódban egymáshoz viszonyítva így a Kerman és a kamera között milyen távolság van, vagy milyen viszony van. Mert hogy ugye ebben az első epizódban nagyon sokszor, még amikor háttal ül a kamerának, akkor is nagyon egyértelmű, hogy a kamerának ül háttal, amikor a kamerába néz, vagy a kamera felé, nem a kamera felé néz, hanem a kamerába néz. Valahogy nagyon tudatosak vagyunk ezáltal, és ő is nagyon tudatos azzal kapcsolatban, hogy tudatosítani akarja bennünk azt, hogy itt van a kamera, és nézi őt. Nyilván erre utal a címben is a te, az én teőből a te, az elég egyértelműen a kamerára utal. És a második epizódban pedig, amikor kvázi az Ackerman, mint egy karakter, mint ennek a lánynak a karaktere találkozik ezzel a kamionsofőrrel, abban pedig azt találom én legalábbis nagyon érdekesnek, hogy miközben ő jelen van, mint egy lány, aki valóban beszáll ebbe a kamionba, és valóban beül azokba a kocsmákba ezzel a férfival, amelyekbe beülnek, de hogy közben pedig annyira egyé válik a nézőpontja a kameráéval sokszor. Például amikor egy hosszú monológot mond el a volánnál ez a férfi, és miközben a férfi arcát látjuk, vagy ráfókuszál a kamera, az Ackermannak a profilját is végig látjuk, ahogy nézi őt ilyen rezzenetlen arckifejezéssel, ami nagyon hasonlóvá teszi valahogy ahhoz, mint hogy képzeljük, hogy a kamera figyeli ezt a férfit. De érdekes módon nekem még abban a jelenetben is, amikor ez a férfi borotválkozik, és az Ackerman szemben áll tulajdonképpen a kamerával, akkor is van az ő megfigyelésének a módjában valami nagyon kameraszerű, mint egy megismételni a kamerát, ahogy szemben áll vele. Csak a megfigyeltségre, meg a megfigyelésre mondom ezt. Igazából nem tudom, hogy hova fut ki ez a gondolat, de...
Hát én azt gondolom, hogy ezzel visszaveszi a kontrollt a saját egzisztenciája felett. Tehát, hogy ezt a megfigyelést, ezt jellemzően a kamera túloldalán lévő férfiak szokták elvégezni, és azáltal, hogy ő ezt kiveszi ebből a korábbi autoritásból, visszaszerzi, vagy megteremti magának azt a korábban nem létezett pozíciót, ami egy női beszédmódnak a pozícióját jelenti. Én azt gondolom, hogy tulajdonképp ez történik akkor, amikor a kamerának ezt a az általa használt jellegzetességét figyeljük meg.
Igen, és szerintem ebben az a leginkább lenyűgöző, hogy teljesen nyílt azzal kapcsolatban, hogy ez egy autoriter pozíció. Tehát, hogy akkor is, hogyha átveszi ő ezt nőként, tehát, hogy ő egy olyan autoriter pozíciót vállal föl, aminek tisztában van a problémásságával, vagy a domináns jellegével. És szerintem az utolsó jelenet is iszonyú izgalmas innen nézvést, amikor ugye meglátogatja a szeretőjét, aki nagyon másképpen néz ki, mint ő, nagyon más milyen asszociációink vannak, azt hiszem, az ő jelenlétéről, mint az Ackerman jelenlétéről. Ugye ott ez a találkozás az úgy történik, hogy miután közli vele ez a lány, hogy ő nem szeretné, hogy bejöjjön a házába, aztán az Ackerman addig átsorog az ajtó előtt, hogy végül is mégiscsak bejut a lakásba, és végül is odáig jutnak el, hogy egy ilyen gondoskodás körbe kerülnek, vagy tehát hogy ez a lány elkezd róla gondoskodni, és megeteti, és megitatja, és egy ilyen furcsa anyai pozíciót vesz föl vele szemben.
És a másik nézőpontból ez nem tűnik nagyon önkéntesnek, tehát számomra épp az volt ebben a jelenetben a meglepő, hogy ő egy maszkulin szerepet veszít föl, tehát hogy ő bemegy ebbe a lakásba, ahol nem kívánatos személy tulajdonképpen, nem örülnek neki, leül a vacsoraasztalhoz is, ételt rendel, és őt egy nő, egy hagyományos szerepbe kényszerített nő kiszolgálja. Tehát, hogy miközben két nőt látunk, ő valójában fölvesz egy feminista szempontból erősen kritizálható férfi pozíciót ebben a szerepben, vagy ebben a jelenetben.
Még vissza akartam utalni az előző fejezetére a filmnek, meg az előző gondolatmenetetekre, ami esetleg azoknak is ismerős lehet, vagy talán azok is tudják kapcsolni ezt, akik jöttek a Dziga Vertovnak az Ember a felvevőgéppel, vagy a Godardnak a Weekend című filmének a vetítésére, amely két film esetében ugye különböző nézőpontokból beszéltünk arról, hogy könnyű eljutni arra a konklúzióra, hogy a, mondjuk a szabadidőről alkotott képzetünk, vagy egyetlen bármilyen valóság csak akkor létezik, mármint állítja különbözőféleképpen Vertov és Godard, hogyha a kamera megteremti ezt számunkra, és hogy igazából csak így felül akartam visszautalni erre az uralmi, egyrészt uralmi, másrészt teremtő pozícióra, amit az Ackermann fölvesz a kamionsofőrrel szemben, tényleg ahogy kiemelted ezt a borotválkozós jelentet, ami számomra is egészen vérfogyasztó volt. Szóval hogy azzal párhuzamosan, ahogy az első fejezetben megcsinálja ezt az elemeire bontást, ezt a redukciót, ahogy felszínre hozza, vagy színre viszi, vagy demonstrálja azt, hogy egy mise-en-scène, egy tér, egy filmkép, egy koncepció, egy művészi gondolat milyen konkrét materiális és immateriális tényezőkből áll össze, az immateriális, mondjuk a fényre és az árnyékra gondolok, a film szalagnak, a 35 mm-es filmnek a fényjel szembeni viselkedésére, ami szintén nagyon meghatározó. Szóval, hogy ezeknek a teremtési folyamatoknak és a saját personájának a megteremtésének a folyamatát megcsinálja, azzal, vagy azt tovább víve, vagy annak a folytatásaképpen a második fejezetben már egy ennél sokkal radikálisabb, vagy egy óhatatlanul sokkal, ahogy mondtátok, autoriterebb dolgot csinál meg, amiben az látszik, hogy valaki csak olyan dolgokat csinálhat, vagy csak olyan módon beszélhet, ahogyan ő látja ezt a szemét, és ahogyan ő figyeli meg.
Csak hogy nagyon feltűnő, hogy mennyire megváltozik az elbeszélésmód ebben a középső részben. Tehát, hogy ezt én szinte szociografikusnak mondanám, ahogyan ő kikérdezi, anélkül, hogy a kérdéseket hallanánk, kikérdezi ezt a férfit, aki egy teljesen konvencionális sztorit ad elő a megromlott házasságáról, amelyben tulajdonképp a gyermekét kihordó és megszülő felesége bizonyos értelemben negatív szerepbe van helyezve, hiszen a szexuális életük elmúlása az ebbe a kontextusba helyeződik bele, tehát hogy a felesége a hibás a megszűnt közös szexuális élet miatt. Ezt ugye ez egy nagyon ősrégi, nagyon ismert problémája a modernista életnek, de hogy ez egy ilyen, szinte egy ilyen szociografikus rálátással jelenik meg a filmben, és az megint csak egy nagyon érdekes alárendelődés, hogy ő miközben hallgatja ezt az élettörténetet, ő minden megfontolás nélkül, mármint olyan maga az aktora a filmnek, aláveti magát a férfi instrukciójának, és kielégíti őt a kamionban. Tehát, hogy ez egy olyan provokáció, egy feministának tételezett filmrendező esetében, amit nem hiszem, hogy nagyon figyelmen kívül lehet hagyni, megint csak.
Ezt nem teljesen így éreztem, bevallom, mert hogy...
Vitatkozzunk róla.
Tehát, hogy pont, de hogy az nagyon fontos volt, amit mondtál, hogy ez a kettősség, hogy szükségképpen, ha kvázi ezt a karaktert, vagy ezt az aktort egy, nem tudom, pszichológiai motivumok által stimulált, vagy mozgatott filmszereplő nek megfeleltetve akarod nézni, akkor is el lehet jutni a nem ilyen minőséghez, vagy az ennél performatívabb minőségéhez, és fordítva is, de hogy, és emiatt nem is akarom feltétlenül az egyik olvasatot kijátszani a másik kárára, de hogy mégiscsak...
Szerintem nem is lehet, vagy hogy amint mondtam, abban egy kicsit az van nekem, hogy igazából nem is lehet, mert hogy automatikusan, ha a pszichológiai olvasatot nézzük, az is el fog mondani valamit arról, hogy mit jelent az Ackermann számára az alkotás, vagy a önmagának a megteremtése. De mond.
Igen, nem csak, hogy emiatt, mivel nem is lehet, ahogy mondod, emiatt, amit Emese mondtál, szóval nem is úgy akarok vele vitatkozni, hogy ez ne lenne egy releváns észrevétel, hiszen nyilván a provokáció, meg a mint ahogy mindennek a megkérdőjelezése, úgy akár a feminista művészet megmerevült formáit is meg kell, hogy kérdőjelezze, de csak ezzel szóval nem, igazából nem is ellentmondva, csak párhuzamosan akarom felvetni. Pont attól válik annyira autoritárré számomra az Ackermann, pont a hiányával is, meg azzal, hogy nem jelenik meg, meg azzal, hogy nem látszik a képen sokszor, és azzal, hogy tulajdonképpen őt semmilyen testi vagy pszichológiai változás, rajta semmilyen testi vagy pszichológiai változás nem érhető tetten, sem a hallottak, sem az események konzekvenciájaképpen. Tehát arra gondolok konkrétan, hogy például amikor a férfi, ahogy mondod, kvázi instruálja, hogy hogyan elégítse ki, akkor igazából se azt nem látjuk, hogy valóban kielégíti-e, se azt nem látjuk, hogy ez az instrukció mondjuk milyen utólagos nyomokat hagy ezen a karakteren, vagy ezen az aktoron. És ezzel csak azt akarom mondani, hogy számomra ez is inkább ennek a rendezői pozíciónak egy modelljét rajzolja ki. Szerintem érdekes elgondolni a provokáció mellett, meg emellett a szexualitás eszmény mellett, a 68-as szexualitás eszmény mellett azt is, hogy itt nem valami a cselekményen belüli valóság történik, hanem valaminek a performálása, ami valaminek a tömény sűrített kifejezése.
És azt szerintem nagyon fontos, hogy nem látjuk ebben tehát amikor ez is egy ilyen monológ formában történik, ez a kielégítés, és nem látjuk közben az Ackermannt, tényleg egy picit olyan, ugye arról is beszél ez a férfi, hogy úgy is jut az orgazmusig, hogy igazából vezet, vagy hogy a vezetés is tudja úgy ingerelni, mint egy nőnek a jelenléte, és hogy kicsit van az egész monológnak egy ilyen, hát nem, egy olyan értelemben nem reális, semmilyen értelemben nem reális, szerintem, vagy nem realista ez a film, de hogy még olyan értelemben sem, mint mondjuk amilyen a szeretkezés jelenet az utolsó egyharmadban, vagyis a film végén, ahol ott, nem tudom, valós térben és valós időben követtünk végig egy aktust, tehát hogy így ahhoz képest ez egy nagyon más típusú reprezentáció talán.
Igen, mert itt a férfi jelenléte és elbeszélése nyílik meg, és egy ilyen köztes fázisként ékelődik be a két, tehát az első és utolsó szekvencia közé, amikor a női beszédmód a hangsúlyos, tehát hogy itt hirtelen megnyílik egy ilyen maszkulin tér, és tulajdonképpen ez az, ami feltűnő, vagy ami izgalmas ebben a szerkezetben, azt gondolom.
Igen, meg talán az is, hogy a nagyon nehéz definiálni az Ackermannnak a jelenlétét a kamera előtt. Egyébként az előző film, amiről beszéltünk, a Sotnaville-el kapcsolatban mondta azt, hogy őt egy ilyen Chaplini karakternek látja magát abban a filmben, és hát valóban van valami nagyon furcsa, vagy valami nagyon furcsa keveréke, valami drabálisnak, meg valami nagyon elegánsnak. Tehát, hogy egyszerre van hatalma, és egyszerre nagyon kiszolgáltatott. Nem akarok ilyen ellentétpárokba beleragadni, de hogy minden esetre nagyon sokféle, és nagyon infantilis is, és valahogy így pont a gyerekességében találja meg szerintem a dominanciáját, és ettől is válik olyan furcsává mondjuk az én teőnek az összes szexualitással kapcsolatos jelenetem, mert vagy legalábbis számomra, mert nagyon infantilisnek látom a tekintetét, a mosolyát, hogy ránéz ezekre az emberekre, hogy bemegy ezekbe a kocsmákba, amik ilyen, tehát hogy tényleg ilyen szociografikus megmutatásai annak, hogy mi történik egy kocsmában.
Semmi.
Tehát egyáltalán nem tartozik abba a közegbe, semmi köze ennek a karakternek, igen, vagy ennek a jelenlétnek. Ahogy issza a sört, ahogy piciket kortyol, miközben normális emberek, azok rendesen isszák a sört. Tehát, hogy van benne valami kívülálló.
De hát ez menti őt meg valószínűleg ettől a tárgyasítástól, attól, hogy szexualizálva legyen a test, ami megjelenik, ugye az első részben is, és az utolsóban is, az ő teste, de semmiképp nem, mint egy szexualizált objektum, a férfi tekintett tárgya, tehát hogy benne van valóban ez a drabális jelleg, amit mondtál, tehát hogy nem lehet azt mondani, hogy ez egy olyan női test, ami az erotikájával, vagy a hagyományos szépségével odaszögezné az embert a képernyő elé, és pont ettől lesz felszabadult a helyzet, és ettől nyeri el a felszabadultságát.
Hát igen, és például az, amit, vagy ahogyan mondjuk a Ladi Katalinról, amennyire az előadásaidból tudom, így írnak, vagy ahogy róla emlékeznek, vagy ahogy, mert hogy a performanszairól, ahogy egymásnak jelentenek emberek, abban úgy mindig nagyon benne van az a dolog, hogy így beleszerettem ebbe a nőbe, és hogy elvarázsolt, és mennyire érzéki, szóval, hogy ilyesmi szavakkal írják le inkább a jelenlétét, ami az akár marad, nem alkalmazható talán ilyen egyértelműen, és nyilván ez az ilyen Chaplini karakter, ez egy picit így megóvja ettől.
Igen, ő nem használja az érzékiséget, mint hogy a Kati igen, tehát hogy ő tudatában van annak, és ez más, vagy bizonyos női szerzőknél szintén megjelenik, hogy hogyan lehet reflektálni a kívülről megkonstruált szexualitásukra, tehát, hogy ő tudatában van annak a vonzásnak, aminek a súlyát tulajdonképp kénytelen elviselni, és ami miatt ő beleállt ezekbe azokba a performanszokba, amelyekben a mesztelen testét szubverzív módon használja. Tehát, hogy aztán talán nem mondtam el, de hogy ő költőként és színésznőként indult, és ezt az egyszemélyes színházat próbálta létrehozni a 60-as évek végétől. És ennek nagyon fontos eleme volt valóban a szexualitás, és amire te itt hivatkozol, a Lakner László szövege, amelyben ő beszámol a Ladi Kati 1970-es budapesti performanszáról, ami egy őrült nagy skandalum volt, tekintve, hogy a Lakner fogalmaz, itt mesztelen nőt nem lehetett látni még a moziban sem. És ez nagyon fontos, hogy Jugoszláviában viszont egészen más volt a helyzet, és talán egy picit erről érdemes beszélni, hogyha feminista diskurzusokról van szó, akkor Magyarországon ennek szinte nem volt nyoma, annak ellenére, hogy volt Magyarországon feminizmus a 20. század elején, de ha jól tudom, nagyjából a Drozdikorsán kívül senki nem fordult vissza ehhez a hagyományhoz. A kortárs nyugati diskurzusok viszont nem voltak igazából elérhetők. És ezért nagyon érdekes és feltűnő jelensége a magyar szcénának az, hogy a neoavantgárd épp annyira volt nőellenes, mondjuk így durván, mint a mainstream hatalomgyakorlók. Ellentétben Jugoszláviával, ahol 68 körül elkezdődött a kapcsolódás a sokat kritizált nyugat-európai feminista diskurzusokhoz, és létrejöttek olyan csoportok a különböző nagyvárosokban működő ifjúsági tribünökön, egyetemeken, ahol elindult a nők közötti közös munka arról, hogy hogyan lehetne egy új nyelvet kialakítani. És ez egészen odáig jutott, hogy 78-ban egy feminista konferenciát rendeztek Belgrádban, aztán 10 év múlva is utána még 4-szer megismételték, amelyre egyébként a Ladi Katit is meghívták. És kíváncsi voltam egyébként, hogy nincs-e véletlenül rajta a listán a Chantal Akerman, és rákerestem, de nem voltam meghívottak között. Ilyenek, mint a Susan Sontag, meg mit tudom, én már emlékszem, hogy kik. De hogy nyugati, ilyen kortárs sztárjai a nyugati feminizmusnak rajta voltak ezen a meghívottak listáján. De az érdekes mégiscsak az, hogy döntően nem léteztek azok a feminista diskurzusok Kelet-Európában, Magyarországon, és máshol, amelyekhez kapcsolni lehetett volna, és ezért ezek a poszt-68-as női szerzők igyekeztek magukról lekapcsolni a mindenféle nőinek bélyegzett fogalmiságot, mert ez számukra egyet jelentett a, nem tudom, a művészet dilettáns művelésével, tehát, hogy ez a Kati esetében sem volt nagyon másképp, és nem gondoltam igazából magáról azt, hogy az emancipáción túl őt magának, feministának kellene gondolnia.
Szerettünk volna beszélni az Akermannak a nem csak formai, hanem hogy mondjam így a díszletben, vagy így a forgatáson, vagy a nyilvánosságban megképződő arszpolitikájáról, vagy personáról, és ezt abszolút relevánsnak tartom, hogy erről beszéljünk, mind a recepció, mind szociológia, mind akár olyan vonatkozásban, hogy mondjuk az akár milyen filmtörténeti hagyományokhoz kapcsolódik feleltően. Szerintem még előtte kicsit térjünk vissza a harmadik fejezetére a Zsötűlelnek, mert szerintem még abban van tök sok érdekes dolog, és aztán mehetnénk egy ilyen általánosabb, ilyen életmű, ilyen jellegű aspektusokat mozgató életmű elemzéshez. És egyébként, de ezek a dolgok egyébként nem válnak el, mert ez a akár mai, akár bizonyos akkori feminizmusok felől nézve problémás vagy kritizálható viselkedésmód, amit most akkor nem a személy vagy rendező Chantal Akermanról beszélek, hanem az itt megjelenő aktorról fölvesz, például a harmadik jelenetben, ahogy ételt rendel magának mondjuk Claire nevű szerelmétől. Abban persze nagyon indokolt egy férfi szerep nyomait felfedezni, de hogy nekem az is egy nagyon fontos, megtetsző magyarázat volt, amivel tál, hogy a gyermekiességben, vagy a gyermeki kiszolgáltatottságban megragadni, vagy azzal legitimálni, vagy azzal leplezni, vagy azzal kifejezni a dominanciát.
És... Igen, mert talán abban, ahogy leül, és ahogy ételt kér, és ahogy erre a lányra néz, és ahogy kigombolja a blúzát, abban nekem sokkal inkább van egy ilyen infantilis, vagy egy ilyen gyerekszerű tekintet, meg egy gyerekszerű vágy arra, hogy a szükségletei ki legyenek elégítve, vagy egy olyan típusú érzés, hogy ez nekem jár attól az embertől, akit szeretek, vagy akitől erre vágynék. De persze nagyon felidéz egy ilyen klasszikus férfi viselkedést is, de hogy valahogy pont ezek a dolgok azért jók, szerintem, mert így az Akermannál nem kell elválasztani, vagy hogy ezek egyszerre is fel tudja idézni az emberben. Igen. Ezt a két.
Számomra ez azért nem volt egyértelmű, mert hogy nem éreztem azt, hogy föl lenne építve ennek a kötődésnek a valósága. Tehát, hogy feltételezzük, hogy ő a szerelme, akitől sok mindent megkaphat, de igazából ez nem jelenik meg explicite a filmben, tehát hogy én emiatt sokkal erősebbnek éreztem ezeket az elvárásokat, de én is azt gondolom, hogy az írtó hát nem fontos, hanem hogy nagyon hangsúlyos, hogy ennek a közelségnek a megnyilvánulása vagy megvalósulása az, ahogyan ők ebben az intimitásban együtt vannak, anélkül, hogy ezt igazából egy hagyományos szexuális együttlétnek lehetne nevezni. Tehát ez ennél sokkal elemeltebb, sokkal performatívabb, sokkal absztraktabb.
Hát eleve ugye azt látjuk, hogy egy fehér fal előtt, fehér lepedőben két hófehér test kapcsolódik egymással, birkóznak, néha az egyik lenyomja a másikat, néha a másik az egyiket, azért inkább az Akerman, de hogy ilyen történetek bontakoznak ki abból, meg játékok, meg próbálgatások, meg ilyen gondoskodási, meg szeretetteljes gesztusok abból, ahogy együtt vannak, és ilyet tényleg nagyon ritkán, vagy azt hiszem, hogy én nem láttam ehhez foghatóan részletező, és egyszerre részletező, és egyszerre távolságtartó szex jelenetet, amiben tényleg egy ponton már hiába egyrésztről én nagyon szeretetteljesnek érzem ennek a megmutatását, de másrésztről meg lehet úgy is nézni, hogy ilyen elemekként vannak valahogy jelen, vagy amit mondtál, hogy ilyen deszexualizáltak a testek, hogy picit, amit így az első részben, a film első részében fölépít, hogy mindent elemekként látunk, a cukrot, a matracot, a lefekvést, a felöltözést, a levetkőzést, hogy valahogy ezeket a testeket, meg az aktusnak a különböző fázisait is ilyen elemként látjuk egy kompozícióban.
Igen, ez adja a filmnek tulajdonképpen a ritmusát, hogy ez az absztrakciós szint, ami az első szekvenciában megjelenik, az később átvált egy realizmusba, és a harmadik rész elején is, ott a konyhai jelenetben, az etetés jelenetében is még mindig egy realizmus közeli helyzetben vagyunk, vagy magában a realizmusban, és utána megint csak egy absztrakt animációs szinttel keretezi magát a filmet, és így van lekerekítve az elsőnek a viszonylatában.
Szerintem is nagyon izgalmas az abstrakció, meg a realizmus, meg a reprezentáció ellenesség, és a szükségszerű, vagy óvatatlanul meg történő reprezentációnak a viszonya ebben a jelenetben, mert nyilván mondjuk a Jean Dillmannak a hosszú beállításai, vagy hosszantartó jelenetei ezt ilyen aránylag evidensé teszik, hogy ez egy mozgatható referencia legyen itt az Ackerman kapcsán, de mondjuk szerintem, hogy a Zsötű ülelben nem feltétlenül ilyen André Bazin-i gondolkodása a montázs ellenességről, de most volt hirtelen, hogy ez jutott eszembe, hogy egy queer esztétika, ami formát talál ahhoz, hogy képes legyen egy nem egyirányú, nem vertikális, nem fallikus, nem kizárólag az orgazmust célzó szexualitást bemutatni, miközben ezt nem mint szexualitást, hanem mint performance-ot is mutatja be ugyanakkor. Szóval, hogy mindez egy ilyen Bazin számára tetsző módon megy végbe, ami szerintem egy ilyen érdekes, nem ellentmondás, de most egy ilyen érdekes helyzet ilyen esztétikai gondolkodásban, hogy miközben egy film, ami ahogy mondtad is, hogy például nem tudjuk, hogy milyen viszonyban van ez a két lány egymással, mindenfajta belső valóságba ágyazottságot megtagad, eleve elveti ennek a lehetőségét, de mégis itt felveti azt, hogy mondjuk a montás hiánya, vagy egy hosszú frontális beállításnak egyszerűen csak a tartama, az időtartama, az milyen valóságosságot, milyen testi autenticitást kölcsönöz ennek a helyzetnek, és ez feltétele annak, hogy ez ilyen sajátos legyen, meg ilyen queer legyen, meg ilyen módon kifejeződjön benne ez a nem heteronormatív, vagy fallikus együttlét, meg performance.
Ha szóba hozod a montást, akkor lehet, hogy érdemes beszélnünk a szöveg és kép, hang és kép jelentőségéről is az Ackermannnál. Mert ugye az első film esetében a hangnak van kiemelt szerepe, vagy én azt gondolom, hogy kiemelt szerepe van, és amikor kérdeztétek, hogy hogyan kapcsolódik össze számomra a Ladikati és az Ackermann, épp ez az egyik motívum, amit mindenképp megemlítenék, mert hogy egyrészt valóban van ez a gyermeki, infantilis, dudorászás, danulászás, ilyen kicsit rajzfilmes hanghatások. Másrészt szinte szóval van egy olyan konkrétsága, ami már szinte a hangköltészethez közelít, hogy amikor csak bizonyos hangokat ad ki, vagy emel ki, mondjuk egy szövegből, a Ladikati például csak mással hangzókat énekel le egy partitúrából, akkor valami nagyon hasonló dolog történik. És ott a hang és a vizualitás montázsa jelenik meg, később pedig a szöveg elcsúsztatva jelenik meg a képi valósághoz képest, és hát ennek is nyilván megvan a kontextusa, meg megvannak a párhuzamai. De hogyha mondjuk magyar művészetről beszélünk, akkor nekem persze egyből egy nagyon radikális példa vagy párhuzam jutott eszembe, egyáltalán nem a női működésmód területéről, hanem a Szent Jobbi Tamás Kenta úr című filmje, amihez persze a Guy Debord filmet is meg lehet említeni, hogy hogyan viszonyul egymáshoz a szöveg és a képiség. Szóval, hogy csak fel akartam vetni, hogy ez is egy lehetséges dimenzió.
Hát ez szerintem nagyon fontos, mert igazából erről még nem is beszéltünk, de hát az első fejezetben, a Zsötűlel első harmadában nagyon jellegzetes, vagy nagyon markáns ez a narráció, egyrészt kvázi tartalmilag is, vagy hogy mi, amit mond, az iszonyú gazdag képzettársításokat kínál föl, például a várakozásnak a rendszeres emlegetése, ami ennek a megteremtésnek a vallásos, vagy konkrétan a judaizmushoz kötődő minőségét hozza be. Másrészt tényleg ez, amit mondtál, hogy így mennyire nem egy, tehát hogy ez a késleltetettség, ez mennyire bizonytalanít, tényleg akár ilyen Debori szinten bizonytalanít azt illetően, hogy mi kép és szöveg viszonya, és hogy, tehát, hogy sokszor van olyan, valamit mond, és ez később megtörténik, vagy fordítva, de
vagy nem is történik.
Vagy nem is történik meg, igen.
Maga az írás is nagyon fontos, vagy hogy azt már így említettük, hogy az írás az sokkal korábban, vagy korábbról jelen volt az életében, mint a filmkészítés, és ugye a Zsötű Ilelés részében is azt látjuk, hogy levelet ír, és igazából csak így a levélírást akartam valahogy kapcsolni a zsidóságához, ami egy nagyon fontos téma az életműben, az egyik ilyen központi témája az életműnek, és esetleg érdekes összevetni azzal, vagy talán azért kapcsoltam én össze a fejemben ezt a két dolgot, mert a kortárs rendezők közül azok, akik a zsidóság kérdéseivel foglalkoznak a második világháború után, azok számára ez elég evidens, hogy valahogy a címzet nélküli levelet, a levélnek az újra és újra megírását, azt valahogy hozzá kapcsolják ahhoz a zsidóság tapasztalathoz, ami erre az időszakra jellemző volt, vagy az a típusú ilyen gyökértelenség, vagy a gyökereknek az újra megtalálása, az mondjuk a Dürásznál, az Aurelia Steiner filmekben ilyen nagyon hangsúlyos, amikor ugye azt látjuk, hogy igazából nem látunk, egy folyót látunk, egy folyónak a képeit látjuk, ahogy azon halad egy hajó, vagy valami, ahonnan rögzíti a képet, és közben halljuk Aurelia Steinernek a monológiát, ahogy a levelet ír, több ezer levelet ír az ismeretlen címzetteknek, és vagy néha konkrétan talán meg is nevez embereket, de minden esetre a levélírásnak ez a gesztusa, ez nekem így nagyon behozta ezt, meg a Dürásznak más munkái is egyébként szerintem ilyen váratlanul szorosan kapcsolódnak az Ackermannhoz, például a Le Camion, a Camion című filmje, amiben annyi történik, hogy a Dürász és a Gérard Depardieu ülnek egy asztalnál, és felolvassák egy filmnek a forgatókönyvét, amiben egy kamionsofőr és egy lány találkoznak, és az ő felolvasásukkal párhuzamosan látunk képeket egy kamionból, fölvett képeket az útról, amit a kamion megtesz. Többen nem akartam ennyire belemenni, csak hogy egy picit így kontextualizáljam így magam számára is.
Tényleg az van, hogy ez egy majd 50 éven át tartó életmű, amiben a filmformának iszonyú széles perspektívája bontakozik ki. Ugye meg lehet ragadni ilyen kulcsszavakkal, meg markerekkel, de hogy ezekben nagyon sok van, ezek közül nagyon sokat fel kell sorolni, ezt megragadjuk, és egy-egy választás, mondjuk ebben az esetben a Szoltnávér és a Zsötű Le választás, az ezek közül nem minden, tehát feltétlenül vissza. De ezt csak azért mondom, mert hogy ennek ellenére is nagyon érdekes, hogy amiben lappangóbb egy-egy jellemvonás, például a zsidóságnak a különböző módozatú körüljárása, vagy végiggondolása, abban is felelhető, és ez amit mondtál, szerintem ez is nagyon fontos, ezek az árvaságból, meg ismeretlen címzetteknek írt levelek, és a másik, visszatérünk ez a viszonyhoz, ami a főszereplő és a Claire nevű lány között van a harmadik fejezetében a filmnek, hogy amennyire ilyen kompozíciós szempontból, meg fény, árnyék szempontból szembetűnő ezeknek a testeknek az egybeolvaszthatósága, az azonos fehérségük, az egyneműségük, annyira elüt azért az, ahogy kinéznek igazából arcra. És most nem akarok ilyen fiziognomiai elemzésbe bocsátkozni, hogy ki az, aki zsidós, meg ki az, aki nem, de a Claire-nek a szőkesége, és az a polgári szépségeszmény, és az a polgári életeszmény, amit az a lakás kifejez, a kényelmével.
Meg hogy ott vannak dolgok.
Ott vannak dolgok, ott van ételek, nutella, meg nem tudom, micsoda. Annak a szembeállítása azzal az önsanyargató életvitellel, ami az első fejezetben mondom, ha ezt hajlandók vagyunk egy ilyen karakternek megfeltetni, kibontakozni látszik ennek a karakternek az életéből, az mindesetre elég erős szembeállítását adja egy polgári és egy nem polgári elem életének. Miközben egyébként szerintem az Ackermann, hogy mondjam, így legitimálja, vagy egyszerűen annyira sokat beszél a saját életéről, meg az anyjáról, és ezeknek annyira sok az esztétikai, vagy annyira könnyen tetten érhetőek az esztétikai következménye is, hogy szerintem szabad róla kvázi ilyen életrajzi, vagy nem lesz feltétlenül tartalmatlan, hogyha ilyen életrajzi közelítésből is beszélünk, hogy persze kultúrtörténetileg, vagy akár ezen a filmen belül talán felkínálja magát egy zsidó polgári megkülönböztetés. Nyilván az a lázadás, amit az Ackermann megcsinál a családja, meg az anyja ellen, ami persze egy ilyen rajongó, meg gondoskodó, meg csodálattal teli lázadás, abban nyilván az is benne van, hogy azt a zsidó életet, ezt nagyon polgárinak látja, meg nagyon konvencionálisnak látja, és...
Igen, de azt hiszem egy ilyen érdekes aspektusa az életműnek, tényleg nagyon sokat beszél az anyával való kapcsolatáról, meg arról, hogy az összes filmje igazából tehát, hogy egyszerre van az a típusú motiváció a filmek mögött, hogy az anyja helyett szólaljon meg azt, hogy ellene szólaljon meg, és ez nagyon átérezhető ezekből a filmekből, vagy amit te is mondtál, hogy akár az első filmje, a 68-as filmjében az, hogy itt egy 18 éves lány szembesül azzal, hogy milyen elvárásokat róna rá az az élet, amit a családja, meg főleg az anyja él, és ezekből nem kér. Ez egy fontos, nem tudom, szociológiai tényező, vagy ez egy fontos magánéleti tényező, vagy indítatás ahhoz, hogy megcsinálja ezt a filmet, és ezért is szerintem nagyon nehéz kivonni, vagy nem is kell kivonni igazából ezeket az ilyen háttérinformációkat, vagy hogy van ez a többlettudásunk az életéről. Hogy ezeknek az egyidejűsége, meg az, hogy ezeket a nagyon konkrét helyzeteket el tudja emelni, hogy talán ebben az elemelésben segít az, hogy ezek ennyire konkrét és ennyire az életében nyomon követhető helyzetek, vagy mondjuk az, ahogyan az Anna Rendezvous-i című filmjében nagyon sokat beszél arról, amikor ezt a filmet kommentálja, nem a filmben, tehát amikor a filmről beszél, akkor nagyon sokszor említi azt, hogy igazából az róla szól, és ez az ő életének a bemutatása, akkor ez nyilván egy fontos szempont, miközben amikor a film esztétikájáról beszélünk, vagy a cselekményéről beszélünk, akkor nem biztos, hogy ez egy ilyen elsődleges dolog, amit fejben kell tartani.
De szerintem ez most nem feltétlenül azért mondom, hogy ilyen labdákat adogassak, de hogy ez gondolom a Ladi Katalinról is, talán, vagy a Ladi Katalinnal kapcsolatban is talán megállja a helyét, de hogy szerintem egyszerűen nagyon, vagy legalábbis számomra nagyon vonzóak, meg sok elemzési felületet engedőek azok az életművek, ahol egyszerűen a gyártás, az alkotói praxis, mondjuk egy film esetében a gyártási körülményeknek a sokfélesége, az olyan kölcsönhatásban van mind az esztétikával, mind azzal az életvitellel, amely életvitelből kivonhatatlan ennek a fiktív, vagy az életrajzi valósággal nem megfeleltethető personának a kidolgozása.
Hát itt a Kati esetében igen, kivonásról és összeolvadásról is szó lehet, hogyha lehet itt egy picit a biográfiáról is beszélni. Ő alapvetően egy munkás családból származik, tehát hogy az ő esetében volt egy ilyen tudatosan előkészített osztályátlépés, amikor ő elment banktisztviselőnek, azért, hogy ne ismételjen meg azt a rettenetes, egzisztenciális nyomorúságot, amelybe beleszületett, és a szüleit is támogatta, és utána két alkalommal is döntést kellett hozni arról, hogy ezt a polgári életutat választja-e, vagy a művészetét. Első alkalommal, amikor 18 éves volt, és volt egy vőlegénye, aki közölte vele, hogy a színésznők azok kurvák, és rá is ez a sors vár, akkor úgy döntött egyhetes szigetre való száműzetés után, hogy már pedig ő akkor inkább a művészetet fogja választani, és nem a kiáltásba helyezett házasságot. A másik ilyen helyzet akkor volt, amikor Király Ernővel kötött házasságában érkezett egy megkívás a Szent Jóbi Tamástól az első happeningben való részvételére, tehát hogy ez volt az első alkalom, amikor ő egyáltalán részt vehetett egy ilyen médium kivitelezésében, vagy megosításában, vagy átélésében. És akkor is választás elő állította a Király Ernő, és ő a házasság helyett, a polgári élet helyett megint csak a hálást és a művészetet választotta, és utána egy ilyen nagyon szorított, egzisztenciális helyzetben egy kis gyerekkel kellett megteremtenie azokat a technikai, szellemi, egzisztenciális feltételeket, amelyek szükségesek voltak ahhoz, hogy ő önálló alkotóként, költőként, színésznőként és performerként működni tudjon, és mondjuk például ugye magával azt a komplett technikai felszerelést minden egyes fellépésre, melyeket most itt látunk magunk körül, de akkoriban nem voltak adottak a második világháború utáni Újvidéken különösképpen. Benne folyamatosan dolgozott egy, tehát hogy egy nagyon erős küzdelem a sorsának a determináltságával szemben, amelyből végül is ki tudott lépni, és amely voltaképp lehetővé tette azt, hogy a költészetből érkezve és a nyelv felől érkezve, és ezt a dimenziót megtartva tulajdonképpen egy ilyen erős női jelenléttel járó performeri pozíciót tudott magának kialakítani egész Jugoszláviában és Magyarországon is. És ez annyira újszerű jelensége volt a rendkívül progresszív jugoszláv szcénának is, hogy aztán ebből lett egy ilyen nemzetközi elismertség is, és ez máig tart.
Azt akartam elmondani, csak az első filmben, ugye, ahogy mondtad is, nagyon fontos ez a folyamatos dúdolás, hümmögés a hangsávban, és erre akartam csak mondani, hogy így, van egy interjú az Ackermannal, amit nagyon szeretek, amiben arról számol be, hogy milyen inspirálónak találta az Endájban tüntető nőket, a halálbüntetés ellen tüntető nőket, akik a helyett, hogy az öklüket rázták volna, a helyett egy sorfalat álltak, és közösen elkezdtek hümmögni, vagy hát nem hümmögni, hanem egy ilyen szerű hangot kiadni. És akkor ennek kapcsán mondja azt az Ackermann, hogyha a nők elkezdik a férfiak eszközeivel vívni a csatákat a férfiak ellen, vagy egyáltalán, ha a férfiak eszközeivel kezdenek el csatákat vívni, akkor egyre gyengébbek és gyengébbek lesznek, és hogy meg kell találni a küzdelemnek a sajátos formáit. Én nagyon szép idézetnek tartom arról is, hogy az Ackermann az ellenállásról hogy gondolkodik, vagy milyen, hogyan képzeli el a Zsötűjelben az első epizódban a passzivitásával, vagy a Szótmavilben ezzel a furcsa, infantilis, veszélyes, vagy ilyen ijesztő dudalászással. Ezt csak egy ilyen szép intézetnek találtam, amit akartam osztani. Meg ahhoz kapcsolódónak, hogy mit jelent egy ilyen női esztétikának vagy egy ilyen formának a megtalálása, ami nem valaminek az imitálása, amiben az Ackermann szerint szükségszerűen elgyengül az ember, hanem úgy erősít, vagy attól erősít meg, mert van mi nagyon sajátos forma.
Ezek szerint az Ackermannnál is a rítusból vezethető le ez a hanghasználati élmény, mint következmény. A Ladi Katinál hasonlóképpen történt abban az értelemben, hogy ő egészen archaikus, főként népi rituálékhoz nyúlt vissza, nem is feltétlenül a magyar kultúrából, hanem a szerbből. Például sirató énekeket, mindenféle gyermekmondókákat, egyáltalán a halotti ritusokhoz kapcsolódó motivumokat használta újra a performanszaiban. És ez volt az a szokatlan módszertan, ami miatt egyébként őt az elején nagyon nehezen tudták értékelni abban az avantgárd közegben, amelyben működött, hiszen az avantgárdnak a sajátossága az, hogy szembe próbál fordulni a hagyományjal, és nyilván van egy antiművészeti jellege, meg egy destrukciós ereje, akár a happeningnek is. Viszont ő egy ellentétes irányú módszert választott, és ő ezeket a rítusokat, úgy mint hangeffektust, és mint olyan kereteket, amelyeket szétfeszíteni érdemes, vagy amelyek ellen lázadni érdemes, használta.
Hát igen, ezek a rítusok, ezek az akármonál is nagyon fontosak. Egyrészt sokat beszél arról, hogy a kényszeressége mondjuk a szereplőinek részben, meg a kényszeressége a formának, ez mondjuk nem csak abból az amerikai abstrakcióból jön, amit említettem a beszélgetés elején, hanem a zsidó rituáléknak a keretbe szabadságából is, sőt, hát mondjuk ebben egészen odáig elmegy, hogy kép, vagy az ábrázolási tilalom hatását mondjuk abban fedezi fel magában, hogy azt mondja, hogy soha nem mutatna meg egy halott embert, és akkor ott az őt interjúzó Nicole Brené, aki egyrészt a filmklub szellemiségében is egy fontos filmkritikus, másrészt az Ackerman recepció, az egyik olyan személy, aki az egyik legtöbbet tette az Ackerman számunkra érvényes recepciójáért, visszakérdez olyan nevekkel, akikről tudja, hogy az Ackermannak fontosak, hogy hát XY is mutatott halottakat, és az Ackerman egyszerűen egy ilyen belső képtelenségre hivatkozik, hogy ez egyszerűen egy olyan leküzdhetetlen lélektani akadály előtte, amit mondom, ilyen rituálisan magyaráz.
Bocsánat, egyébként a Jean Dillmanba ott nem mutatja.
Akkor egyrészt erről én is elfedkeztem, másrészt a Nicole Brené-zésen.
De egyébként valószínűleg hozzájárul ezeknek az életműveknek a hitelességéhez az, hogy ilyen közeli és lokális forrásokból táplálkoznak.
Nagyon, ez nagyon fontos.
Igen, ez nagyon-nagyon fontos, és hogy van ebben egy tudatosság, tehát ezt nem egy véletlen szüli, és nem a, nem tudom, a már kidolgozott, meglévő mintákhoz és diskurzusokhoz kapcsolódnak, hanem van egy autentikus, közeli élmény és tapasztalat, amelyre támaszkodnak.
Ami nekem tényleg nem akarom én se, hogy ilyen sportértéke legyen annak, hogy most itt erről beszélünk, hogy 18 évesen már milyen zseniális volt az Ackerman, de hogy közben azért tényleg nagyon lenyűgöző nekem az, hogy mondjuk valakire ilyen nagy hatással van a Bolond Pierrot, és ezt nem ahhoz vezeti el, hogy aztán elkezd olyan filmeket csinálni, mint a Godard, hanem hogy ugyanazzal, vagy valami nagyon hasonló lendülettel, meg belső kényszerből csinál valami egészen más, milyen dolgot formailag. Nagyon komplex gondolkodásra utal azt illetően, hogy lehet egy sajátos formanyelvet megteremteni. Mondjuk, ha az egész magyar 60-as évekre gondolunk, ahol a rendezők látták a Truffaut és a Godard filmjeit, és elkezdtek ugyanolyan filmeket csinálni. Nyilván nem mindenki, de hát ezért ezeknek a filmeknek nagyon nagy részén ilyen egy per egyes módon lekövethető az inspiráció, és az Ackerman filmje pedig a nulladik ponton megteremt valami annyira sajátosat. Másfelől meg persze nem előzmény nélkül való, vagy nem is akarok úgy beszélni, mint hogyha valami, aminek nincs ilyen letapogatható előzménye, az jó lenne, mert nem is hiszek ebben, hogy vannak ilyen dolgok. És az mondjuk, hogy az Anthology Film Archives-ban milyen filmeket látott, az talán egyértelműbb formai hatást gyakorolt arra, hogy mondjuk milyen lett a zsötűilel.
Igen, de szerintem az előzmények tekintetében mondtál mese, hogy ez a helyhez kötöttség, meg ez az emlékekhez, meg a referenciakészlethez való kötöttség legalább olyan fontos előzmény, vagy legalább olyan fontos kontextus szerintem nekünk is, meg neki is, mint mondjuk egy filmtörténeti háttér. És egyébként ez akár, mert az autenticitás szót használtad, vagy az autentikusságról beszéltél, szóval az akár egy nagyon érdekes esete ennek. Most itt nem akarok feltétlenül elveszni a zsidónők elemzésébe, de mondjuk összehasonlítva egy amerikai rendezőnővel, Ilén Mélyel, aki arról híres, hogy minden interjúban folyamatosan hazudik tulajdonképpen, és szándékosan ellentmond magának, és különböző ilyen történeteket fabrikál, és épít fel arról, hogy neki mi a háttere, és ezekben mindig máshogy túlozza el, hogy mondjuk a jiddis nyelvben mennyire volt hangsúlyos. Az Ackermann tulajdonképpen úgy, nagyon, most ez érdekes volt, hogy én is elfelejtettem a Jean Dillmanból ezt a jelentet, de nagyon beszédes, hogy az Ackermann is elfelejti, mert sokszor beszél úgy magáról, ami látszólag ellentmond annak, ami ennek a filmjei tűnnek. Miközben ő nem olyan, mint ez az Ilén Mély nevű rendező, mert pontosan megnevezi azokat a, nem tudom, mondjuk, hogy Lengyelországból honnan jött a családja, ki mivel foglalkozott, szóval egy nagyon is tényszerűen, vagy tárgyszerűen visszakövetően próbálja felrajzolni saját maga számára is ezt a származástant. Másrészt, hogy ha már így a referenciák szóba kerültek, akkor ezt mindenképpen akartam sütni valahol, és akkor most kihasználom erre az alkalmat. Azért is, mert szeretjük, hogyha egy a filmklubban így a filmek, különböző pillanatokba vetített filmek párbeszédbe lépnek egymással, hogy a Godard Bolland Pierrot-ja mellett, vagy a Godard mellett a másik rendező, akit rendszeresen emlegett az Ackermann, ahogy már mondtad is, Anna, az a Chaplin, ami hát egyrészt nekem egy ilyen nagyon meleg érzést ad, mert talán a két legfantasztikusabb rendező, akire gondolni tudok, ebben a pillanatban legalábbis, hogy sokat foglalkoztunk mind a kettővel egyszerre, meg az Ackermannról sokat eláruló párhuzamnak érzem, és csak annyi ideig akarok erről beszélni, hogy felidézzem azoknak, akik jöttek a Vertovos alkalomra, a Chaplinnek a gyermekautó verseny Venice-ben című 1914-es rövidfilmét, ami ugye a Vertovot, az ember a felvevőgéppelt kísérte. Ugye ez az első filmben megjelenik a csavargó, és egyszerűen az önmegteremtésnek az a gesztusa, hogy szociológiailag alárendeltként konnotált figura, legyen ez egy nő, vagy legyen ez egy, most az egyszerűség kedvére így mondom, egy hajléktalan, úgy ragadhassa meg a tekintetet, vagy úgy irányíthassa a tekintetet, ami ennek az alárendelt reprezentációnak ellentmond, ahogy ehhez, vagy ebben felhasználja a debilitást, a csetlésbotlást, az infantilizmust, a drabálisságot, vagy Chaplin esetében ezt az ilyen irreálisan kicsi testméretet, és hogy mindezek a virtuozitásnak látszólag ellentmondó minőségek hogyan adódnak össze virtuozitással, és miközben mindez úgy, hogy...
Bocsánat csak, ez nagyon fontos, csak elmondom gyorsan, hogy ez a film arról szól, hogy látjuk ezt a gyermekautóversenyt, ami már eleve egy ilyen elég abszurd helyzet, hogy gyerekek ott ülnek az autókban, és akkor körbe-körbe mennek, és nagyon sok ember nézi őket, akik látszólag nem tudnak a film forgatásról, és mondjuk azt kell gondolnunk, hogy valóban ez nem volt egy ilyen bejelentett. Ott volt egy csomó kamera, ami vette ezt az autóversenyt, tehát mire lehetett volna ott még egy. És akkor Chaplin így beoldalog így a képbe, és akkor mindig próbál így a kamera elé kerülni, és akkor mondják az operatőrök, hogy menjen el innen, és akkor mindig visszajön, és akkor ez elkezdi kirugdosni, de megint visszajön, de közben akkor elütik az autók, tehát hogy egy ilyen folyamatos játék van azzal, hogy, vagy az a játéknak a tétje, hogy ő a kamera elé kerülhessen. És ezt ilyen nagyon szép, szimbolikus dolognak tartottuk, hogy ő úgy kreálja meg ezt a personát, hogy annak az a létmódja, vagy az a létének a feltétele, hogy a kamera elé kerülhessen mindenféle gátló tényezők ellenére is.
És testi kiszolgáltatottság ellenére is, szóval, hogy miközben kvázi olyan szociológiai hitelessége egyik ábrázolási törekvésnek sincs, hogy nem tudom, Chaplin nyilván nem azt gondolja, hogy ő egy hiteles képet ad a szegénységről, és Ackermann sem azt gondolja, hogy ő egy hiteles képet ad egy háziasszony életéről. De olyan értelemben egy mégis iszonyú fontos vagy az autenticitás, hogy mind a ketten folyamatosan tényleges, nem csak a cselekményben tényleges, hanem valóban meglévő fizikai körülményeknek szolgáltatják ki a testüket, akár mint az, ahogy ez a szex jelenet vágás nélkül, vagy montázs nélkül van megmutatva, akár a cukorevésnek a ténylegessége, és hát az, ami persze a burleskben egy visszatérően magasztalt elem, hogy ezek a különböző fizikai veszélyek akár valódi testi sérüléssel is járhatnak a performer számára. Nyilván minden olyan rendező, aki olyan sok filmet néz, mint Ackermann, és erről rendszeresen be is számol az interjúkban, egyszerűen csak érdekes így más rendezőkkel összehasonlítani, és azt hiszem, hogy sokat megvilágít egymásról ez a két nagyszabású figura.
Jól emlékszem, hogy a Mekász is egy referencia volt a számára?
Igen.
Csak már ő a meg a fluxus, tehát hogy nem olyan, nem volt olyan Talán nem volt téves az intuíció, mint a fluxussal kapcsolatban.
Sőt, a Szótmávélt megmutatta a Mekásznak, és nagyon tetszett neki, vagy az Anthology Film Archives-ban mondjuk így a Szótmávél egy nagyon erős belépő volt az Ackermannnak. Igazából így erről a közegről talán így annyit lehet beszélni, hogy nagyon sokszor volt ez a közeg azzal, vagy hogy tehát, hogy jogosan illetik gyakran ezt a közeget azzal a kritikával, hogy ez nagyon férfiak által dominált, és hogy egyáltalán a strukturalista film, vagy az amerikai avantgárdnak ez a ebbe a közegében nagyon nehéz bekerülni nőként, miközben ezzel párhuzamosan én egy olyan típusú jelenséget is érzékelek az Ackermannak a recepciójában, hogy az a mód, ahogy ez a hagyományhoz kapcsolódik, vagy azok a gesztusok, ahogy a nő a strukturalizmushoz kapcsolja saját magát, azok sokkal kevésbé vannak elismerve, vagy azokat sokkal kevésbé látják meg az Ackermannnak a nézői, a kritikusai a filmjében. Mondjuk most konkrétan a Zsötűillel esetében most a budapesti vetítésen is éreztem, hogy egyszerűen ez nehezebben megy át, hogy ez egy ilyen nagyszabású a film az alkotásról, és hogy itt azok az elemek, amiket az első epizódban láttunk, ott nem egy unalmas pszichológiai esettanulmányt látunk, hanem ott egy nagyon bonyolult és egyre izgalmasabb beváló játékot látunk különböző elemekkel.
Igen, ez ennek csak akkor van terepe, hogyha van hozzá megfelelő kontextus. Tehát, hogy én szimptomatikusnak tartom azt, hogy a Jaladi Katinak teljesen más volt az elfogadottsága például Jugoszláviában, mint Magyarországon, mikor ő elkezdte csinálni ezeket az UFO Partinak nevű performanszokat, ami azért lett UFO, nem csak azért, mert a Szent Jóbi UFO happeningében vett részt, hanem mert egy UFO-ként tekintett magára egy ilyen többszörösen marginalizált pozícióból, hogy nő volt, magyar volt egy multietnikus közegben, de mégis egy sok kultúrájú, sok nyelvű közegben, ahol neki mégiscsak a szerbekkel és a Jugoszlávia egyéb etnikumaival kellett föllépnie, és ehhez képest Újvidék egy marginalizált terep volt. Ezzel együtt a jugoszláv közeg sokkal elfogadóbb volt, épp azért, mert az experimentális gyakorlatok sokkal elterjedtebbek voltak. Tehát, hogy Cage már 62-ben fellépett Zágrábban, az experimentális, amerikai experimentális színház az Akatit is inspirálta, amit Belgrádban meg tudott nézni. Ott voltak a már említett feminista csoportok és diskurzusok, mindaz, ami Magyarországról teljes mértékben hiányzott. És ezért volt az, hogy ő teljesen organikusan be tudott kapcsolódni a jugoszláv neoavantgárdnak a működésébe, amiből aztán lett a nemzetközi kilépés, míg Magyarországon nagyon nehezen tudták értelmezni, és erre a primér jelenségre redukálták az ő művészi eszköztárát, ami egyszerűen a vetkőzéssel volt azonosítható. Tehát, hogy nagyon nehéz volt fölébe menni ennek a diskurzusnak, és ezt csak egy-két olyan művész értette, és tudta őt értelmezni, akinek ezek a kontextuális tudások a birtokában voltak.
Igen, ez mondjuk nagyon tragikus, hogy ez azóta mit sem változott.
Nagyon keveset változott, és ez azért változik ilyen keveset, mert iszonyatos hátrányból indul a magyar közeg, és ezt nagyon nehéz lerombolni, de hát ugye megvan az a, Jugoszláviának meg volt az az előnye, hogy ezzel a bizonyos harmadik utas szocializmussal, amit itt elnök kialakított, ezzel egyszerre engedett bizonyos teret a kapitalizmusnak és a szocializmusnak, ebből jött létre egy ilyen nagyon hibrid rezsim, ami azt jelentette, hogy volt egy folyamatos jelenléte a nyugati típusú avantgárdnak, amit aztán lehetett kritizálni, és a Tito-féle rezsimet is lehetett kritizálni, tehát egyszerre lehetett opponálni ezt a rendszert, de közben részt is venni benne kritikusan. És ez egy nagyon termékeny helyzet volt, ami Magyarországon nem állt rendelkezésre, és a mai napig érezzük tulajdonképpen ennek a hátrányát. azt ugyanis, hogy az a nagyon szűk avantgárd közeg, ami Magyarországon működött, ez gyakorlatilag 75-re szétoszlott, mert szinte mindenki emigrált, aki itt fontos szereplő volt, és akik maradtak, azok minden referencia nélkül próbáltak valamit újra fölépíteni. Tehát nem volt egy olyan kontinuitás, mint mondjuk Jugoszláviában, vagy akár más országokban, Kelet-Európában is ennek a hiányai, ezek a mai napig, vagy ennek a következményei mai napig érzékelhetők.
Igen, és most nem akarom a filmklubot, a Partizán filmklubot dicsérni, vagy nem tudom, így magunkat ilyen furcsa helyzetbe hozni, de hogy én ezért is tartom azt nagyon fontosnak, vagy nagyon örülök, hogy lehet, hogy működhet a Partizán filmklub, mert úgy gondolom, hogy bár nyilván nagyon sok kortárs jelenségről sincs tudomása a magyar filmes közéletnek, de hogy közben meg ezzel párhuzamosan szerintem nagyon fontos egy olyan típusú munkát elvégezni, vagy a filmtörténet felé úgy nyitni, hogy ezeket a hiányokat, hát nem is bepótoljuk, de hogy legalább tegyünk oda valamit abba a hiányba, ami egyszerűen megátolja azt, hogy akár kortárs jelenségekről úgy tudjunk gondolkodni, hogy értsük azoknak a kontextusát, hogy értsük, hogy miből jön. Történetiesítve, igen, tehát hogy szerintem ez egy ilyen óriási feladat, vagy én legalábbis egy ilyen nagyon izgalmas kihívásnak érzem ma a magyar kulturális térben, meg főleg így a filmkultúrában, hogy mit lehet kezdeni ezzel a hiánnyal, ami tényleg annyira sokrétű, és annyira sok minden hiányzik, és az ember, amikor ebbe így belegondol, akkor tényleg így telítik az ötletek, meg hogy mennyi mindent lehetne csinálni, és mennyi mindent muszáj egyszerre csinálni.
És ez annál is inkább fontos, mert hogy most ugyanúgy nincsenek intézmények, mint ahogy korábban a úgynevezett szocializmusban sem voltak, és Jugoszlávia tekintetben is különbözött a magyarországi helyzettől.
Két dolgot akartam említeni. Egyrészt visszacsatolni ez, amit mondhatok mind a ketten, te Ladi Katalin közegéről, te meg arról, hogy Zuckermanból mit értékelnek, és hogy milyen kritikával illették az amerikai és osztrák abstraktokat és strukturalistákat, hogy ez a kritika, ez nem csak egy ilyen szociológiai kritika, hogy mondjuk ez a közeg konkrétan férfias volt, vagy csak férfiakat hagyott érvényesülni, mondjuk a Jonas Mekas és barátai, hanem hogy ez a forma, ennek a formának a totalitása, és ennek a formának a tökélyre való törekvése, ez mint művészi attitűd, és ennek a radikális szociológiai ellenessége, vagy szociológiai konnotációknak az ilyen kompromisszumot nem ismerő elvetése, hiszen az óhatatlanul bevonna nem filmi, vagy nem médium specifikus vonatkozásokat is. Szóval ez maga is nyilván egy feminista kritika alá vonható. Viszont, hogy ez így, most nem ennek a kritikának az érvényességet akarom megkérdőjelezni, vagy elátámasztani, csak azt akarom mondani, hogy ez egy ilyen bizarr módon hat vissza arra, hogy aztán, amikor ezt valaki kvázi olyan feminista formát keres, mint amit az Ackermann keres, visszatükrözi, akár saját más impulzusainak ellentmondva, tehát amikor egy ilyenfajta strukturalizmust próbál létrehozni, akkor ez mint hogyha egy ilyen zavart keltene, és nem csak ebben a valóban nagyon beoszthatatlan hátránnyal küzdő magyar közegben, hanem azért az iszonyú leegyszerűsítő nyugati, vagy különösen angol nyelvű recepcióban is, és ezzel akarok átkötni így a záró, vagy számomra a záró témához, amiben majd megint csak nem egy labdát akarom dobálni, csak erről az Anna írt egy cikket, és azért jó, hogyha ő beszélt, csak röviden fel akarom vezetni, hogy az, hogy Zuckermant kezeli a nyugati recepció, az egy nagyon jó példája szerintem annak, hogy milyen leegyszerűsítések, meg ilyen lenyírbálások, meg ilyen már meglévő formákba való begyömöszölések árán tud csak valaki az úgynevezett kánon részévé válni, és hogy ez hogyan világít rá arra, hogy ez önmagában, mint ambíció, nem biztos, hogy a legkövetendőbb.
Arról akartunk beszélni, hogy a két éve ez egy ilyen filmes közvélemény meghatározó ügyé vált, hogy a Sight and Sound című filmes magazinnak a 10 évente megrendezett szavazásán a kritikusok a Jean Dielmant választották a legjobb filmnek. Ez 1952 óta az első olyan film, az első nő által rendezett film volt az első helyén ennek a listának, és akkor erről nagyon sok cikk született, hogy ez mennyire jó, ez micsoda mérföldkő, ez a feminizmusnak a térnyerését jelzi, és akkor igazából erről sokan írtak cikket, én is írtam cikket, hogy nem feltétlenül kell ennek a típusú elismerésnek, vagy ennek a típusú kanonizálásnak örülni, mert hogy ha azt szeretnénk, hogy a filmtörténetben elismerjenek a kanonikus, a tökéletes, a kipolírozott és a letisztult forma mellett valami mást is, akkor biztos, hogy nem ez a módja a kánonba való beléptetésnek, vagy egyáltalán a kánonképzésnek nem ez a módja. Tehát nyilván, hogyha ezekhez a listákhoz ragaszkodnánk, akkor az azt jelenteni, hogy minden rövid filmet, dokumentumfilmet, más műfajú filmet, mint a játékfilm, más hosszúságú filmet, a világ különböző tájairól érkező, különböző kultúrákat beszélő filmeket, a félbehagyott filmeket, ami ugye nyilván a nők által rendezett filmek között rengeteg ilyen félbehagyott film van, vagy olyan film, amin nem tüntetnek föl alkotókat, vagy kollektívák készítik. Tehát ezek mind kimaradnának akkor a filmtörténetből, hogyha elfogadnánk a kanonizációnak ezt a módját, és ezért csak ilyen megdöbbentő volt, vagy ilyen szomorú volt, hogy ennyire örült mindenki annak, hogy a Jean Diamant lett az első végre ezen a listán, mint hogyha ezzel így hitelesíteni ennek a listának a helyén valóságát.
És mint hogyha ennek a listának kéne hitelesíteni a Jean Diamant
helyén valóságát. Igen.
Hát ez egy nagyon, nagyon ambivalens dolog, ezt csak megerősíteni tudom. A Ladik Katalin múzeumi kanonizációjával összefüggésben is. Én elég sokat dolgoztam azon, hogy az ő művei bekerüljenek olyan fontos múzeumokba, amelyek a kánonokat egyébként írják és meghatározzák, mint a Tate Modern, vagy a New York-i MoMA. És ez a folyamat valóban onnan indult, hogy a zacskókból vettük elő a performance fotóit, és próbáltuk rekonstruálni a szekvenciákból azt, hogy ott mi is történt vele együtt, közösen. De hogy számos összetevője van annak a hát egy kicsit gyarmatosító folyamatnak, ami ilyenkor utoléri ezeket az életműveket, és aminek még mindig azt gondolom, hogy szerencsés esetben végül bekerülnek ezekbe a gyűjteményekbe, mert azt gondolom, hogyha nincsenek bent, az még mindig egy rosszabb pozíció, tehát lehet kritizálni belülről, mert hogyha fölépül egy narratíva, vagy egy kiegészült narratíva, ami nem pusztán a nagy elbeszélést hangsúlyozza, és amelyben nincsenek benne a nők, főként a kelet-európai nők, az egészen más helyzet, mint hogyha valaki már benne van ebben a narratívában. Ugyanakkor az kétségtelen, hogy minden ilyen helyzetben, akár arról volt szó, hogy egy nyugati kurátor rendez egy nagyobb életmű kiállítást a Katinak, a kontextus és a szemben érzéketlenség, vagy nem, meg nem értés állapotában láttam én az ő, tehát ezt a helyzetet, amiben az életműve került, hogy még mindig akkora távolság van kelet és nyugat között, mondjuk, hogy az ő viszonylatában, vagy más kelet-európai művészek viszonylatában beszélünk, ami azt jelenti, hogy ezeket az életműveket nem lehet máshogy bemutatni, mint azoknak a sajátosságoknak a lehántása, lekíméletlen, brutális lenyesése nélkül, amelyek az eszenciájukat adják tulajdonképpen ezeknek az életműveknek, és ez az, ami voltaképpen nagyon nagy probléma. És hát tulajdonképpen közös felelősség, mert nyilván az interpretátoroknak és a művészettörténészeknek, filmtörténészeknek is van ebben nagyon fontos szerepük, hogy hogyan végzik végül is, hogyan illeszthetők be ezekbe a narratívákba végül ezek a szerzők. De igen, ez egy nagyon, nagyon ambivalens és nagyon, nagyon bonyolult folyamat, amelyet még mindig a nyugati tekintet irányít és határoz meg végső soron.
Igen, ez nagyon tetszett, ahogy fogalmaztál, hogy nem a specifikumai miatt, hanem azok ellenére kerülnek be tulajdonképpen.
Igen, és azért, mert, hogy mondjam, kialakult a trendje annak, hogy a női szerzőkkel való foglalkozás az egyfajta szükség, tehát, hogy be kell emelni a nőket a narratívába, és akkor ilyen esetben ezek a nagy intézmények például olyan területek felé, vagy olyan régiók felé fordulnak, ahol még van felfedezésre váró női alkotó, és akkor ilyenkor elkezdődik a durva szóval akarok élni, akkor a rablás, ha nem olyan durva szóval, akkor a kanonizálás folyamata.
Én is ezeket éreztem ennek a listának a kapcsán, és hát nyilván mondjuk ez persze más, mert annak még talán tényleg van értelme, hogy valami bekerül egy múzeumba, de mondjuk itt ebben az esetben tényleg az volt az ijesztő, hogy egy ennyire virtuális dolognak ekkora jelentőséget tulajdonít valaki, mint egy lista, ami hát nyilván rengeteg minden konstituál, mint minden ilyen leképeződését a közvélekedésnek, de következménye talán nincs, vagy ha van, akkor az csak az, hogy mondjuk itt van egy női alkotó, és akkor az ő életművéről is el lehet kezdeni úgy beszélni, hogy vannak benne
mesterművek
meg ilyen műterem szemét. Nagyon köszönöm a beszélgetést Kürti Emesének és Annának.
Én nagyon köszönöm.
És fontos elmondani, hogy ez a vetítés ugye már lezajlott, most a podcast beszélgetést a vetítés után közöljük. A következő alkalom április 5-én lesz, szintén az 5-ös 10-ben. Április 5-én 7 órakor Budapest 6. kerület 5-ös utca 10, ahol Guy Debord és Isidore Isou filmjeit fogjuk vetíteni, és szintén azért, hogy a szabadidőről és a szabadidő és a film kölcsönhatásáról gondolkozzunk ezeken keresztül, és a szokásos módon nagyon várjuk, hogy a vetítés után ott maradjatok, és közösen dolgozzuk fel a látottakat. Sziasztok!
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 Ne feledkezz meg a Partizánról!
Adód 1%-ával támogasd munkánkat, hogy teret adhassunk a fontos ügyeknek.
Ahhoz, hogy tovább folytathassuk kulturális missziónkat, rád is szükség van.
Támogasd adód 1%-ával a Partizán Alapítványt.
Minden információt megtalálsz a leírásban.